Múlt héten azzal kezdtük, hogy Naámán erős harcos volt, de leprás. Beszéltünk arról, hogy milyen kivételezett helyzetű ember volt ez a Naámán, és hogy ez a de, ez ugyanakkor mennyire megváltoztatott mindent, mennyire más megvilágításba helyezett mindent. És aztán bátor párhuzamot vontunk, Naámán fizikai állapota, leprássága, és a saját magunk, a saját népünknek az állapota között, az erkölcsi állapota között. Beszéltünk arról, hogy miért veszélyes ez az állapot, hiszen abban áll a leprának az egyik rákfenéje, az igazi veszélye, hogy aki elkapja, nem érzi, hogy beteg lenne. Sőt, semmit sem érez, fájdalmat sem érez, és éppen ez teszi ezt az állapotot olyan kockázatossá, veszélyessé, olyan könnyen szerezhet olyan sérülést az ember, amiről tudomást sem vesz, és éppen ezért nem gondozza ezt. És ugyanígy, ha egy népben is eluralkodik a közöny, eluralkodik az érzéketlenség, akkor könnyen az ennek a vége, hogy elveszti saját tagjait. Önmagá megtagadója lesz, és önmagáról fog leszakadni valami, ami oda tartozott. Majd népéssel tovább megyünk a gyógyuláshoz vezető úton, és arról szeretnék ma beszélni nektek is, közöttetek, hogy annak érdekében, hogy az Isten meg tudjon minket szabadítani, és meg tudjon minket gyógyítani, az bizony sokszor hosszú út vezet, mint ahogy ebben a történetben is, és ahhoz, hogy meggyógyuljunk, először is a mi illúzióinktól kell megszabadulnunk, hogy ráébredjünk a valódi állapotunkra. Ugye az a probléma Naámán állapotával, hogy már tudja, hogy beteg, de még mindig úgy cselekszik, úgy szól, nyilván a régi szokásainak, a régi berögzöttségeinek megfelelően, mintha mi sem történt volna. Még mindig az illúzió fogja. Képzeljük el, amikor Naámán és felesége beállít az éppen aktuális királyi fogadásra, partira, ahol minden szem rájuk szegeződik, ők az álompár, egy ragyogó pár, mindenki őket irigyli és keresi a társaságát, de közben már Naámán feleségének az arcán ott a szomorúság, mert tudja, hogy a valóság az, hogy az ő helyzetük cseppet sem irigylésre méltó. Illúzió az is, hogy Naámán hordhatja a tábornoki rangjelzését és a kitüntetéseit, mert a lepra gyakorlatilag már lefokozta, megfosztotta rangjától. Nem akarja őt már senki sem követni, csak távolságot akar tartani tőle. Hamarosan nem marad más, csak a háta mögött sajnálkozó sóhajtások. Nem sokára díszes ruháját is el kell égetni. Az az illúzió, hogy ő egy kedvelt ember, akit kedvel a király, ami legnagyobb dolog. Kedvelnek a katonái, ami még egy óriási dolog egy tábornok esetében. Hogy mindenki az ő társaságukat keresi, nos mindez hamarosan az ellenkezőjére fordulhat. Ő és a felesége tudja, hogy hamarosan a saját érdekükben is, kettőjük között is megszűnik minden kapcsolat, testi kapcsolat. Még csak a tükör tudja az igazat, de hamarosan mindenki. Voltak éppen a maga Naámán név is illúzió lesz, az, aki volt, teljesen megsemmisül, mert nem kedvelt lesz, amit a Naámán név jelent, hanem megvetett lesz. És az is illúzió, mégpedig elég nagy, hogy ő irányít, hogy ebben a helyzetben nála van a kezdeményezés, hogy ő tartja kezében az eseményeket, hogy ő a saját szerencséjének a kovácsa. Eddig lehet, hogy ő volt, ahogy szoktuk mondani divatos szóval, a self-made man, aki megcsinálta a maga szerencséjét, maga karrierjét, de ez most már illúzió. Illúzió, hogy ő ül lovon, olyan szép az, ahogy megérkezik, vagy olyan kifejező, inkább azt mondom, ahogy megérkezik majd a prófétához, a próféta háza elé, lovakkal és kocsikkal. De ez illúzió, hogy ő ül a nyerekbe, a lepra már régen kiütötte onnan. Ezt mindig nehéz elfogadni, ezt a fajta státuszvesztést, nehéz elfogadni ezt a magyar népnek is, amely ekkor egy vitéz és harcos nép volt, és most már régen nem ül a nyerekbe, de sokféle értelemben is nehéz nekünk elviselni, elfogadni, hogyha valami módon az élet lefokoz minket. Illúzió az is, hogy a pénze tud neki segíteni. Illúzió egyáltalán az, hogy van pénze, hiszen tudjuk, hogy alig néhány évtizeddel lehetséges gyógyítani a leprát. Nem volt az az orvos a világon, akinek ha eleget fizet, akkor meggyógyította volna. Illúzió. Amit meg akar venni, az nem megvehető. Jól lehet, azt tudjuk róla, hogy az Isten eszköze volt, el lehet mondani róla, hogy egyszer rajta keresztül szerzett szabadulást az ő népének, a dolog pikantériája, hogy pont az izraeliek támadásával szemben, tehát az izraeliektől szerzett szabadulást az Isten Arámnak, Naamán által. Milyen furcsa lehetett ezt hallgatni a Biblia zsidó olvasóinak. Tehát ő egyszer már az Isten szolgája volt, és úgy lehet rá tekinteni, még sincsenek most előjogai. Még sincs különleges összeköttetése, különleges lehetősége a gyógyulásra. És ezt a próféta, amikor oda megy, kíméletlenül érezteti is magát, de ez majd a jövő heti igehirdetésnek lesz a témája. Hiába a királyi ajánlólevél, teológus fogalmaz így, hogy az életünkben a korlátok azok jó tanítómesterek. Azok valami fontos dologra megtanítanak bennünket, alázatra, de az előjogok, a kiváltságok az általában nagyon rossz tanácsadók. Ha azt gondoljuk, hogy nekünk valami jár, ha azt gondoljuk, hogy mi kiváltságos helyzetben vagyunk. Ez sohasem jó a gyereknevelésben, ez sohasem tesz jót nekünk sem. És ezt meg kell tanulni mindenkinek, meg kell tanulni Naamánnak is. A valóság, a hálószoba valósága, a tükör valósága az, hogy retteletes, nyomorult helyzetben van, és csak remélheti, kérheti, könyöröghet azért, hogy az Isten szabadítsa meg ebből a borzalmas állapotból. Olyan, mint egy koldus. Az Isten szín előtt nem más, mint egy bajba jutott ember. És ezt Naamánnak nehéz fölvállalni. Nehéz ezt mindannyiunknak fölvállalni. Sok pénzt visz, ezt olvassuk, hogy hogyha lefordítjuk kilóra, körülbelül 30 kiló ezüstöt és 50 kiló aranyat, lovakkal, kocsikkal érkezik, mint aki jó benyomást akar tenni, mint aki ki akarja provokálni a méltó fogadtatást, mint aki megfelelő tárgyalási alapról indul, mint aki tud valamit adni, van csere értéke annak, amivel ő rendelkezik. És mivel alapvetően egy ilyen tévhitben él, ilyen illúzióban él, reménysége nem a megfelelő forrásból táplálkozik, törvényszerűen rossz helyre is érkezik a királyi palotába. Rossz helyen kopogtat akár a napkeleti bölcsek, akik Betlehem helyett Jeruzsálembe kopogtatnak. Az Isten szíle elé kell kerülnie, hogy meggyógyuljon, de oda nem lehet lóháton menni. Oda a szív töredelmével, őszinte beismeréssel lehet menni. Mit kellene beismernie? Azt hiszem, hogy a magyar nyelv itt nagyon sokat segít, és megint látjuk, hogy milyen kifejező a saját helyzetének a poklosságát. A poklosságot kellene beismerni. Azt, hogy az élete földi pokollá változik, és egyre inkább az. Földi pokolból kellene megszabadulnia. A leprával járó legnagyobb nyomorúság az a kitaszítottság, az a magány, az elszakítottság, az érintésnek az elvesztése, a szeretet kifejezésének, a lehetőségének az elvesztése, az elszakítottság az Istentől, ez a pokol. És az érintés, a kapcsolat, az pedig maga az élet. Egy orvos mondta el, aki csecsemő osztályon dolgozott, hogy volt egy kis agydaganatos koraszülött baba, másfél kilós csöpség, ben volt az inkubátorba, 1000 gépre kapcsolva, és bement, hogy kezelje őt, és amikor kijött, akkor visszafordult, megnézte ezt a kisbabát, benyúlt az inkubátorba, és most nem mint egy orvos, hanem mint egy ember, megsimogatta az arcát. És abban a pillanatban, hogy ezt megtette, a műszerek elkezdtek jelezni, az EKG mutatta, hogy gyorsabban ver a szíve, a vérnyomása is megemelkedett, vagyis érezte ez a kisgyerek, hogy most szeretetet kapott. És ez az élet, a kapcsolat az élet. És enélkül az élet az pokol. Naamán sok tekintetben jól kiábrázol bennünket, jól kiábrázolja a modern embert, jól kiábrázolja azt, hogy mik a mi illúzióink, amiből nekünk kellene megszabadulni. Például az anyagiakkal kapcsolatos illúzióinkból. Magyarországon azt hiszem az emberek 80-90%-a még havi plusz 50 ezer forintra van a boldogságtól. Tehát ennyi választja el a mennyországtól és a teljes boldogságtól. Isten adja, hogy persze mindenki kapjon méltányos fizetést, és ki tudja fizetni a lakás kölcsönének a részleteit. Az is egy nagy nyomorúság, ha ez nehezen megy. De azt látjuk, hogy akinek havi 50 ezerrel több van, mint kellene, annak meg az a nagy nyomorúsága. Hamis ábrándozásoknak lehet táptalaja a hiány, romantikus képzelődéseknek, de az is nagy baj lehet, hogyha valamiből sok van. A pokol ott leselkedik akkor, amikor az ember értéktelennek érzi magát, mert kevés fizetést kap, vagy éppenséggel nincs is munkája, és tönkre teheti ez az állapot. És ott leselkedik a pokol akkor is, amikor különböző élvezetekre is futja már. Szóval aztán ott van a hatalomnak, a befolyásnak az illúziója, és a politikával kapcsolatos illúzióink. A kapcsolatok által vagy pénz által szerezhető kiváltság, az, amit úgy hívnak, hogy korrupció, ez a lepra egyik formája, és ez az, ami a köztársasági elnök szerint Magyarország fuldoklik. Az is illúzió, hogyha mindent a királytól várunk, mindent majd a miniszterelnöktől várunk, hogy ő ad mindenre megoldást. Balogh Zoltán mondta ezt a, nem voltam ugyan ott, de a Sziládi Társaságon hangzott el ez a frappáns, de igaz és igaz mondás, hogy minden politika, minden, amit teszünk, annak van politikai vetülete, de a politika nem minden. Persze gyorsan hozzátesszük, az sem mindegy, hogy milyen a király. Nem mindegy, hogy tudja-e, hogy mi az igazi kincse annak az országnak. Milyen elképesztő, hogy ez a király, Izrael királya nem tudta, hogy van proféta Izraelben. Az a szolgálólány tudta. Miért nem tudta az a király? Nem tudta, hogy milyen forrásból kellene merítenie. Fogalma sincs, hogy mi az igazi lelki öröksége Izraelnek. És azért nem tudja, mert tudatosan távol tartja magát tőle, mert már régen elszakadt tőle, mert nem is akar hallani róla. Nem mindegy, hogy milyen a király. Nem mindegy, hogy tudja-e, hogy van-e aktuális profétai beszéd, hogy hajlandó-e mérlegelni, hogy az Istennek van véleménye az országban folyó dolgokról, mert nem akarja. De mindegy is, az a fontos, hogy a proféta pedig tud a királyról, és a segítségére siet, mert figyel. És ez a mi dolgunk is, hogy figyeljünk, emlékeztessük az embereket, emlékeztessük a mi vezetőinket, és imádkozzunk értük. De a mi igazi illúziónk mindezen túl, vagy ahogyan a Heidelberger K.T. fogalmaz, ami bűnünk és nyomorúságunk, ami igazi bűnünk és ami igazi nyomorúságunk, az az illúzió, hogy nincs szükségünk szabadításra. Az, hogy nem kérünk szabadulást a saját poklosságunkból, ami bennünk van, ami terjed és fertőz. Ha a korszellemnek megfelelően gondolkodunk, akkor azt valljuk, hogy önmagunkban rejlenek a válaszok, jó hindu módon. Önmagunkban rejlenek a megváltó erők. De ha ezt valljuk, akkor nem vettük komolyan se a leprát, se ezt a könyvet, amit Bibliának hívnak, és nem vettük komolyan azt a helyzetet, hogy külső segítségre szorulunk, az Isten kegyelmére szorulunk. A mi nyomorúságunk, hogy egyáltalán a mi szóhasználatunkból teljesen kikopott ez a szó, hogy szabadulás. Hogy ez a szó nem jelent semmit, hogy kegyelem. Teljesen kikapott a mi szókészletünkből, hogy bűn és pokol. Pedig sokszor ezek a legalkalmasabb szavak annak a leírására, ami fenyeget bennünket, amiben élünk, ami terjed, ami a jövőnktől foszt meg bennünket. Ha tudnánk a valóságot igazán látni, akkor gyakrabban imádkoznánk, szabadíts meg minket a gonosztól. Ha tudnánk a valóságot igazán látni, akkor tudnánk, hogy milyen szellemi erőknek van alávetve a népünk, akkor azonnal kiáltani kezdenénk az élő Istenhez. Ez a történet az alárendelt viszonyoknak a története. Érdemes ilyen szempontból elolvasni. Mindig egy úr és egy szolga találkozik. Így kezdődik már mindjárt a történet eleje is, hogy Naámán, akit az ő ura, a király kedvelt, és az úr használta őt, mint szolgát, hogy megszabadítsa az ő népét, és aztán végig ezt találjuk, szolga és úr. Szigorúan hierarchikus, alárendelt viszonyok. És aztán ott a szolgálólány, és aztán megyünk végig egészen Elizeus és a szolgájának a történeteig. Mert ez a történet a valóságra akar ráébreszteni bennünket, hogy milyen erőknek vagyunk mi alávetve, hogy milyen hatalmas erő mondjuk maga ez a lepra is, és hogy ennek a valóságát komolyan kell vennünk. Azt is jó tudnunk, hogy akik először olvasták ezt a történetet, azok a Babilonba hurcolt, alávetett, szolgasorba taszított zsidók voltak. És nekik is bizony kőkemény valóság volt az alávettetés, az alárendelés. És a párbeszédek azok rövidek, parancsszerűek szinte. Mégis minden párbeszédből egy dolog derül ki, hogy mindig van följebb. És hogy igazán egy úr van, aki előtt aztán mindenkinek meg kell hajlani, és aztán végül aki előtt mindenki egyenlő. Az igazi lovag, az igazi katona, az igazi szolga, az igazi szolgálólány, az igazi király, az tudja ezt, és aláveti magát ennek. Milyen szép a kapernaumi százados története. Aki nem egy naív ember, tisztában van azzal, hogy működik a katonaság, meg mondjuk az egészségügy is ilyen, hogy ott bizony, ahhoz, hogy a dolgok működjenek, ott komoly aláfölé rendelt viszonyok vannak, ez a valóság, de ő tudja, hogy aztán milyen komoly dolog, és éppen ezért mérhetetlenül bánkodik is miatta, milyen nagy erő a betegség, milyen nagy erő a halál, de azt is tudja, hogy még van följebb. És mint aki látja, hogy kivel áll szemben, mint aki tudja, hogy Jézussal áll szemben, aki ura ezeknek a dolgoknak, csak annyit mond, csak egy szót szólj, csak add ki a parancsot, és meggyógyul az én szolgám. Van mit tanulnunk ezektől a hatalom alá vetett emberektől. Mert ha látnánk a valóságot, akkor látnánk Jézust is, aki ott van, ezekben a szigorú, alávetett viszonyokban, ott van a betegségekben, ott van a nyomorúságokban. Ez is hozzátartozik a valósághoz, amit a kapernaumi százados, mint aki hű volt a saját maga valóságához, képes volt meglátni. Mi is megláthatjuk ezt. És hogyha ezt látnánk, hogy mindig ott van fölötte Jézus is, akkor ilyen lenne a mi evangelizációnk is, ilyen egyszerű, ilyen világos, szavakkal történne, amiben mégis erő van, hatalom van, ami Jézusra mutatna nagyobb előre, ami rámutatna arra, hogy az Isten országa itt van közöttünk, és hogy mindenki annak alá van vetve, hogy minden az Istené, akkor csak egy-egy szelíd, tekintélyes szóval erre Jézusra kéne mutatnunk. A jó evangélista az olyan, mint ez a szolgáló leány, mint Naámán feleségének szolgáló leánya. Csak 10 szót mond, a héberben, magyarban egy kicsit több, és útba igazítja, amit mond, abban erő van, az világos, annak tekintély van, és életmentő információt hordoz. És az, amit elmond, a valósága való szembesülés, az valami, amit nem helyettesíthet semmi. Semmi sem helyettesítheti azt, hogy mi ráébredjünk a mi életünknek a valóságára, nem helyettesítheti ezt egy politikai választás, akár mennyire is szeretnénk kivetíteni rá minden belső lelki bajunkat, és nem helyettesítheti ezt semmilyen szociális program sem. De ebből a felismerésből elkezdődhet az én gyógyulásom, a te gyógyulásod, a mi gyógyulásunk. Voltunk Hollandiában tavasszal, és ott hallottunk sok nagyon magas szintű, de igen száraz előadást férfiaktól, de volt ott egy fiatal asszony, lelki pásztor, az ő szavait meg ittuk, mert annak volt is valami értelme, és ő mondta a következőket. Isten ott van, ahol a saját elképzeléseink darabokra törnek, ahol saját tetteink megfeneklenek. Így fogalmaznék, Isten áttöri az illúzióinkat, túlélési stratégiáinkat, ami által mi szerintünk boldogulhatnánk. Ha még néhány napon át keményebben dolgoznék, akkor, ha a férjem megváltozik, majd akkor, de nincs tovább menekvés. És ha nem tudod, hogy miképpen tovább, akkor csak egy út marad nyitva számodra magadba nézni, és meglátni a belső káoszt magadban, ami elől menekülsz. És szembesülni minden helyzettel, amivel gondod van. Istent meg lehet tapasztalni, de csak akkor, ha önmagunkkal tisztába jöttünk. Akkor Isten áttör a mindennapi dolgainkon, akkor Isten meggyógyítja sérült énünket, mégpedig szeretettel. Isten jelenlétét nem követelhetjük ki, de eljövetelét előkészíthetjük azzal, hogy semminek nem térünk ki az útjából, és mindent, ami bennünk van, átvizsgálunk. Ahhoz, hogy Istenre leljünk, nem kell egy létrát az égbe tolni, hanem saját mélységeinkbe kell leszállni, és Isten megjelenik először is, mint egy viharos szél, de végül közel kerünk hozzánk, mint egy halk és szelíd hang, mint a tavaszi illatos susogás. A hit mindig ijegységgel veszi kezdetét, és mindig bizalomba torkollik. Tedd fel most magadnak a kérdést, mi a te illúziód, mi a mi illúziónk, mi az én illúzióm, ami visszatart, hogy kiálts. Visszatart, hogy szabadításért könyörög. Milyen illúziót kellene még elveszíteni, hogy végre elveszítsd a nyugalmadat is. Mi az, amit meg kéne látnod, hogy végre láthasd Jézust is, aki ott van, ezekben a szigorúan alá és fölé rendelt viszonyokban, ebben a hatalom alá vetett helyzetben, ebben a kiszolgáltott helyzetben, ott van ő is, készen arra, hogy gyógyítson. A jó hír az, hogy van jó hír a poklosoknak. A jó hír az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus leprás specialista, aki feltartózhatatlan szeretettel odalép azokhoz, akik kolompolva kiabálják az utcán, leprás vagyok, ne közelíts. Nem engedi a magányosságba belehalni az Istentől elszakadtakat, odalép, megérinti őket, megérint minket. Ha kellett, már pedig kellett, akkor alászállt a poklokra is, csak hogy veled lehessen, csak hogy velem lehessen. Az interneten kutakodva azt tudtam, hogy Nagy Lajos királyunk, Anzsú Nagy Lajos élete végén leprás volt. Azt tudjuk róla, hogy ő is egy erős harcos volt, egy lovak király, akinek Szent László volt a példaképe, és minden tekintetben a lovagi eszményeknek megfelelően élt, és élete végén leprát kapott, és ezek után visszavonult, egy ilyen gyakorlatilag szerzetesi életformát folytatott, följegyzik azt, hogy olasz követek például összekeverték a Margit szigeten szerzetesekkel őt, mert még koronát sem hordott a fején, és az is kiderül, hogy ez a király rendelt kódexeket készítetett, amelyben szerepelnek lengyel és magyar királyok és szentek, lovagoknak a történetei szép ábrázolásokkal, és van benne egy szép, vagy van benne több fejezet is, meg szép képek, festett képek ebben a kódexben, amelyek a leprát teszik témává. Például, amikor Assisi Ferenc magához ölelte a leprás embert, oda ment hozzá, megérintette őt, és én hát gondolom, vagyis biztos vagyok benne, hogy ennek a nagy királynak nagyon-nagyon komoly vigasztalást jelentett az, hogy az ő ura Jézus Krisztus, aki sosem félt a leprásoktól, és akár mennyire elhagyottnak vagy magányosnak érezte magát, akár mennyire is, mint erős, harcos, de leprás férfiú átélte ennek a rangvesztettségét, ennek a helyzetnek, micsoda vigasztalás merített abból, hogy ez a Jézus azonban oda megy hozzá, és ő végig tartja vele a kapcsolatot, végig fogja a kezét, és vigasztalást ad. Isten adja, hogy mi is a magunk helyzetében, komolyan véve azokat az alá fölé rendelt viszonyokat, amit az élet kényszerít ránk sokszor, legyen ez betegség, legyen ez gazdasági válság, legyen ez a saját bűneinknek a nyomorúsága, lássuk meg a valóságot. Ébredjen a szemünk föl arra, hogy nem csak a mi lepránk létezik, hanem ott van a mi Urunk Jézus Krisztus, aki elég, ha csak egy szót szól, és meggyógyul a mi lelkünk, meggyógyulunk mi, mint az ő szolgái. Amen.